környékéről. Spanyolországban eközben 20 ezer az erdőtüzek miatt kitelepített lakó térhet vissza otthonába Madridba, valamint Kasztília és León tartományokba. Végül a hazai időjárásról. Jelenleg 9 és 21 fok közötti a hőmérséklet az országban, az északi északkeleti határ mentén enyhébb a hajnal. Budapesten 17-20 fokot mérnek. Többnyire mindenütt derült az ég, csak Nógrádban és a főváros környékén vannak felhősebb tájak. Napközben országszerte napos száraz idő valószínű, az Alpok alján, valamint a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Délután 30-35, késő este 12-21 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 6 óra 4 perc.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Thomas Mann, Mário és a varázsló. Főszereplők: az író Bács Ferenc, Csipolla lovag Gáti József, Mário Gyabronka József. Egy kis olasz tengeri fürdőhely 1929. augusztusában.
Torredi Wernerére nem emlékezem jó érzéssel. Atmoszféráját bosszúság, izgalom, feszültség remegtette kezdettől fogva, amíg be nem következett a robbanás ezzel a borzalmas csipollával. Hogy a rettentő végkifejlésnél még a gyerekeknek is jelen kellett lenniük, szomorú kisiklás volt, és tisztán e különös ember csaló ámítása aludas benne. Hál' Istennek a gyerekek nem értették meg, hol végződött a komédia, és hol kezdődött a szerencsétlenség. És abban a boldog hitben maradtak, hogy minden csak játék volt. A Torrei strandon zsivajgó, civódó lárás fürdőzőkösöknek. A tenger villogó kék ilyen lapos fenekű, vikítóra mázó csónakok imbáloznak. Legénységük csupa gyerkőc, akiknek zengzetes neve, amint az anyák rekett aggodalommal kiáltják, betölti a levegőt. A heverészök teste fölött átlépve, osztréka, ital, virág, korall és vajas kifliárusok kínálják portékáikat. Ugyancsak a déliek rekettes és nyílt hangján. Délutánonként néha a strandsétány kerti kávéházokban üldögéltünk. Például az Esquisitóban, ahol Mário szolgált ki bennünket. Ugyanaz a Mário, akiről éppen mesélni akarok. Mário, két csokoládét kérünk, és kétszer
sütőt. Csokoládét, az nagyon.
Már is hozom, uram.
Iszonyú a hőség. Nincs kifejezés rá. Illetve van afrikai.
Jó. Ez a délszak, a klasszikus éghajlat, a kivirágzó kultúra klímája, Homérosz napja, és a többi.
Ha megittátok, majd visszamegyünk a strandra.
Jaj, de jó!
Ugyero! Ugyero! Legalább felej!
Micsoda hangjuk van ezeknek a nőknek. Az ember néha el se hiszi, hogy a déli énekművészet ős hazájában van.
Méltóztassanak! Két csokoládé és a kétszer süt.
Köszönjük, Mário.
Köszönjük, Mário.
Meleg van, ugye?
Mi már megszoktuk ezt, uram.
Jaj, jaj, meg fogok halni, jaj!
A Fuggiero, kicsi fiam, nagyon fáj. Doktor úr, az is bezelenél. Csak nem fog meghalni az egyetlen fiocska.
Egy rákosva ártalmatlan csípéséről van szó, asszonyom.
Nem halálos, Fuggiero, egyetlen kincsen, Fuggiero!
A legokosabb az lenne, ha visszamenne a vízbe, hogy lejütse a parányi sereg.
Megnyugtathatom.
Még hogy a vízbe? Azért egyedül Fuggierom. Hogy képzeli, doktor úr? Most azonnal hazakitetem. Egy hordágyot kérek, hordágyot!
Apa, hát olyan nagyon beteg ez a Fudzsero.
Holnap reggel már újra itt lesz, hogy szétrugja a homokváraitokat.
Utána pedig mindig azt mondja, hogy nem is akaratból.
Anya, úgy rátapadt a homok a fürdőruhámra. Olyan rossz.
Vedd le, kislányom, és szaladja a vízhez. Öblisd át. Ha tiszta lesz, hamarabb megszárad, és a homok lepereg róla.
Levehetem?
Hát persze.
Akkor jó.
Attól félek, ebből komoly kellemetlenség lesz.
Gyere vissza, a kislányom!
Mi bajuk van ezeknek?
Egy 8 éves gyerek mesztelensége csak nem háborítja fel őket.
Itt vagyok.
Na, gyere, bújj bele gyorsan.
A kis német kotyó. Arcomat szégyentír borítja a felháborodástól.
Egy letér szellemű ország alatt való. Legyen nyugodt, asszonyom, én majd megfelelő elégtételt kérek.
Ide jön, és elégtételt kér tőlem.
A kemény kalap a fején minden esetre legalább olyan kevés és strandszerű viselet, és a fekete frakk is.
Talán a szélsőségesen hazafias fekete inget pótolja.
Asszonyom?
Uram?
Önök súlyos megbotránkozást okoztak, ami annál elítélendőbb, mint hogy ez országunk vendégszeretetével való háládatlan visszaélésnek minősül. Amit elkövettek, nem csak a fürdőszabályzat betűit és szellemét sérti, hazám becsületét is. Kénytelen leszek gondoskodni róla, hogy a nemzet méltósága ellen elkövetett merénylet ne maradjon megtorlatlanul.
Uram, ez a leányka mindössze 8 esztendős. És alig hinném, hogy a szép országban az erkölcsi elvalótság valaha is olyan méreteket öltött volna, ami szükségessé tehetne ilyen...
Minden szóért kár. Példát kell statuálni. Nem ajánlanám, hogy amíg a hatóság megjelenik, megfelelő intézkedés céljából távozni merészeljenek a tetthelyről.
Eddig úgy képzeltem, hogy Angiolieri asszony nyári panziójának vendégei vagyunk, és most kiderült, hogy olaszországi. Minden esetre váratlan fordulat.
Ki óhajt még a levesből, kedves német vendégeink?
Köszönjük, de bőségesen elegendő volt.
A hús és a salátát!
Engedjék meg, hogy panzion vendégeinek egyöntetű felháborodását tolmácsoljam önöknek.
Még önök is, Angiolieris.
Itt mindenki úgy véli, hogy az eset egyáltalában nem öregbíti országunk hírnevét, ezért a frakkos urat honfitársilag kérdőre fogják vonni.
Értem. Ez azt hiszem teljesen fölösleges.
Mi történt tulajdonképpen a municipión?
Ahová bekísértek? Majdnem szóról szóra ugyanaz, mint a strandon. Egy tisztviselő a kemény kalapos úrihoz hasonló oktató szólamokkal ecsetelte tettünket, illetve ő azzal tetézte beszédét, hogy 50 lira pénzbüntetést szabott kiránk.
Szégyelnem kell magam. Szeretném megkövetni önöket. Amíg a nagy dúze Eleonóra élt, akinek, mint tudják, haláláig társalkodó nője, öltöztető nője, sőt, barátnője voltam. Ilyen szégyen nem eshetett meg ebben az országban.
Bocsásson meg, a művésznő mennyivel élte túl a dúce bevonulását?
Alig 2 éve. Ó, milyen zseniális művész volt. Micsoda mély érzelmi világ. Hogy felháborodott volna, ha olyasmit lát, ami hazájának makulátlan hírét rombolja, az olyan finom úri külföldiek előtt, mint például önök.
De Angiolieri asszony, az ügy végtére is lezárult, és mi nagyon vigyázunk, hogy még egyszer ne kövessünk el hasonló hibát, ha itt maradunk egyáltalán.
50 lírát kifizettetni? Fájdalmas, megalázó, és nagyon méltánytalan.
Talán egy ilyen tanúság megérte a csekéke hozzájárulást az olasz államháztartás költségeihez. Ugyanis az a gondolat merült föl bennünk, hogy vajon nem lenne jobb, ha még ma összecsomagolnánk és hazautaznánk.
Éppen beköszöntött az utolsó.
Olyan nem, és... nem. Már csak azért sem, mert hiszen akkor nem találkozhatnának Csipollával.
Kivel?
Csipolla lovaggal, aki holnap este lép fel a községi előadóterembe. Tessék, tessék, épp most függesztettük ki.
Ó, oh, lovag Csipolla, utazó virtuóz, mulattató művész, artista, szemfényvesztő és bűvész, aki a tekintetes torredi venerei közönségnek néhány rendkívüli, titokzatos és elképesztő varázslatot szándékozik bemutatni. Ó, tehát bűvész. Hm. Mégis azt hiszem, hogy mi ma este...
Hol nézzük meg Csipolla lovagot?
A kezdés este 9 órakor van. Olyan későn, ti már...
Én még sose láttam bűvész.
Az elején megnézhetnének egy-két mutatványt. Annyi biztosan elég is lesz.
Másnap alhatunk akármeddig.
Ó, Istenem. Szegény apróságaim.
Mit csináljunk?
Nem lenne gondjuk a jegyre sem. Van nálam néhány bizományban. Már is hozom. Ezt még nem mutattam. Itt a fényképe. Adott az ajánlás. Nekem. Csak ugyan? Angiolieri asszonynak. Eleonore Duse. Hát ez nagy büszkeség, Angiolieri asszony.
Én már mondtam. Mi inkább az ön vendégeinek tekintjük magunkat, semmint Olaszországénak. De azért valahogy mégis olyan érzésem van. Jobban tennénk, ha a ma esti vonattal elutaznánk.
De igazán.
Nem, látni akarjuk.
Lovag Csipollát.
Jobban tettük volna, ha ma este elutazunk.
A varázsló.
Mimi, mennyi ismerős?
Ott az a halász, akivel beszélgetni szoktunk.
Ciao, Sandro!
Antonio!
Csendesed.
Itt van Mário is. Mário az eszkvizítóból, aki a csokoládénkat szokta hozni.
Az meg ott, látod? Attól szoktunk csónakot bérelni.
Egész torre itt van. Csak a torony nincs itt, amelyről a község nevét kapta.
Ott ül Angiolieri asszony, a férjével. Mondtam, hogy nem késünk el.
Itt senki nem késhet el. Csipolla várat magát.
Mindjárt 9:30.
Gyerünk, kezdjük már!
Olyan, mint egy iskolaterem.
Fekete fali tábla.
Meg egy üveg konyak. Ott a kerekasztalkán. Na, ez jól kezdődik. Talán sehol sem oly eleven még ma is a 18. század, mint Itáliában. S vele a charlatano típusa, a széltoló tréfa csinálói. Csipolla ezt a történelmi veretet éreztette a megjelenésével. Nehezen meghatározható korú, de már semmi esete sem ifjú férfiú volt. Apró, szigorú szemmel, amely alatt petyhűt zacskó fityegett, és alsó ajka és álla között úgynevezett létszakállal. Bő, fekete, ujjatlan köpenyt viselt. Nyaka körül fehér sál. Fején erősen homlokába nyomott karcsú cilinder. Valami nem volt rendben az alakjával. Se elő, se hátul. Később mindez érthetőbb lett számomra, és a nyomorékok bizonyos méltósága árad belőle, amely ez esetben inkább gőgnek tetszett. A közönség épp oly élesen figyelte őt, mint ahogy ő fürkészte a közönséget. Egy doboz cigarettát vett elő, miközben hátra kellett vetnie a köpenyét. Ekkor látni lehetett, hogy bal karján, bőrhúrkon, karomszerű, ezüst kampójú, lovagló ostor függ. Eléggé oda nem illőn. Rágyújtott, azután még mindig némán jártatta körül a tekintetét, és nem csinált egyebet, mint hogy lomhán és kihívón a közönség szemébe fújta cigarettája füstjét. A szótlan, merett szembenézés feszültségét a közönség bírta kevésbé, vagy unta meg előbb.
Jó estét! Ki volt az? Ki beszélt? Ha? Imádva szállt a bátorsága? Fél?
Én voltam. De...
Szép.
Én voltam. A maga dolga lett volna, hogy köszönjön, de én udvariasabb vagyok.
Jól fölvágták a nyelvét.
Bravo, bravo. Tetszel nekem, fiatal ember. Hiszed-e, hogy már régen észrevettelek? Nyilván kemény legény vagy. Azt teszed, amit akarsz. Vagy előfordult már, hogy nem azt tetted, amit akartál, amit nem te akartál? Hallja csak, barátom, kényelmesebb is, mulatságosabb is lenne nem játszani mindig a kemény legényt, és lemondani egyszer valamelyikről, vagy az akarásról, vagy a cselekvésről. Ha. Jó lenne egy kis munkamegosztás. Ha? Meg akarnád például mutatni ennek a válogatott társaságnak a nyelvedet, és pedig az egész nyelvedet tölik?
Nem, nem akarom, mert azt hívnék, hogy neveletlen vagyok.
Semmit se hinnének, hiszen te csupán tennéd. Tisztelet, becsület a nevelésednek, de véleményem szerint, mielőtt én 3-ig számolnék, jobbra átot fogsz csinálni, és a közönség színe előtt kiöltöd a nyelvedet. Nem csak kiöltöd, hanem hosszabbra öltöd ki, mint amilyen hosszúra valaha is itted volna, hogy kiölthető. Egy...
Csak ugyan kiöltötte.
Be! Ez meg én voltam. Be! Én voltam!
Ez derék. De miért iszik rá konyakot?
Hölgyeim és uraim, amint láthatják, kissé érzékeny vagyok az olyasfajta kioktatással szemben, mint amiben ez a szép reményű ifjú nyelvész részesíteni hajtott. Önérzetes ember vagyok. Vegyék ezt is számba. Nincsen ingyenre, ha másként, mint komoly és udvarias hangon kívánnak nekem jó estét. Senkinek sem adtam rá okot, hogy ellenkezőképp tegyen. Ha nekem valaki jó estét kíván, önmagának is kívánja, mert a közönségnek csak abban az esetben lesz jó estéje, ha nekem is az lesz. Ezért a torredi venerei leányok szemefényen nagyon is jól tette, hogy nyomban bizonyítékot szolgáltatott. Ma jó estém van, és ilyen módon az ő jó kívánságairól akár le is mondhatok. Büszkén árulhatom el, hogy csak nem mindig jó estém van. Igaz, néha-néha rosszabb is akad, de ez ritkaság. Az én hivatásom nehéz, és egészségem nem a legtökéletesebb. Sajnos van egy csekély testhibám, ami megakadályozott abban, hogy a haza ellenségei ellen vívott győzelmes háborúban részt vegyek. Én csupán az életet győzhettem le lelkem és szellemem erőivel, ami mindig annyit jelentett, hogy legyőzhettem önmagamat, és a művelt közönség tiszteletét és érdeklődését sikerült felkeltenem munkámmal. Ezt a munkát méltányolta a vezető sajtó is. A Corriere della Sera például tüneménynek nevezett, és Rómában olyan szerencsém volt, hogy egyik ott rendezett estémen a Duce fivére tüntetett ki megjelenésével. És én nem tartom szükségesnek, hogy lemondjak jól bevált szokásaimról, amelyeket fényes és előkelő helyeken is megértően fogadott a közönség. Nem tartom szükségesnek, hogy lemondjak róluk egy viszonylag mégiscsak kevésbé jelentős kis faluban, mint amilyen Torre di Venere. Nem óhajtom eltűrni, hogy egyesek, akiket a női nem kegyei úgy látszik kissé elkapadtak, rendre utasítsanak ezért.
Jól beszél.
Mielőtt előadásunk tárgyára térnénk, engedjék meg, hogy kényelembe helyezkedjek, és levegyem a cilinderemet, és a köpönyemet.
De hiszen pupos.
Civilizált ember tapintattal viseltetik, a másik ember önhibáján kívül keletkezett, testi hibájával szemben.
Szolgálatukra, feltéve, hogy beleegyeznek, egy néhány számtani feladványnal kezdjük programunkat.
Halljátok, számtan, ti akartatok eljönni.
Nem baj, olyan jó, hogy...
Kérek ide föl két urat, minél fiatalabbak, annál jobb. Kivállalkozik? Köszönöm.
Bravo.
Milyen jól megtermett legények, csupa heroikus erő, s milyen hatalmas kezek, ha-ha, barátom! Előszöröm, itt van ez a kréta, írja fel a táblára azokat a számokat, amelyeket kiáltani fogom. Most, kezdhetem?
Én nem tudok írni, meg én se.
Botrányos! Ezzel nem csak magatokat alacsonyítjátok le, hanem a kormányt és az országot is mindenféle mendemondának teszitek ki. Hát törredi vénere, ilyen sötét zuga a nagy olasz hazának, hogy benne a legelemibb ismeretek is ismeretlenek. Akkor sajnálom, hogy erre a helyre jöttem, bár tudnom kellett volna róla, hogy jelentősége egy és más tekintetben mögötte áll a rómának.
Elég tréfát faragott orréra. Mi ide valósiak nem tűrjük, hogy a községet idegenek előtt kigúnyolják. Ez a két férfiú is. Ha nem is tudósok, azért épp olyan jóra való legények, mint az, aki Rómát hány torgatja, noha nem ő volt, aki alapította.
Na, nézd csak! A régi ismerős, a legényke, aki nyelvén hordja a szívét. Na, menjetek a helyetekre, barátaim. Most ezzel a dicső férfiúval lesz dolgom. Törredi Venere őrével, vagyis Vénusz torony őrével, aki kétségkívül édes köszönetre vár azért, hogy résen
áll. Semmi kedvem a tréfához. Ez a dolog komoly.
Hallották ezt, hölgyeim és uraim? Nincs kedve a tréfához. Hát ezt meg tudom érteni. Hiszen látnivaló, hogy nem jól érzi magát. Könnyelműség volt ma délután, ha sokat innod abból a fehér borból, hiszen rettenetesen savanyú volt. Most aztán itt van a hascsikarás. Olyannyira, hogy szeretnél meggörbülni fájdalmadva. Te csak meg! Ne szégyeld magad! Ha a test enged a meleg görcsös csavarodásának, megkönnyebbülhetsz valamelyest.
Arra gondoltam, hogy ez már mégiscsak sok. Akaratátvitel. Csipollának a fiatalember szemébe merült szemei, mintha egyszerre kilobbantak, s fölgyújtak volna a könyvzacskok fölött. Amannak bronz arcán pedig már nyomát sem lehetett látni a gőgnek. Legfeljebb sírelmas mosolygásnak. Mégis az volt az érzésem, hogy a komédia bizonyos mértékig összejátszáson alapszik. És a két írás tudatlan legény épp úgy, mint ez a szép fiú, félig meddig a kezére jár a bűvésznek a színház csinálásban.
Korbínek! Mit tettél egyebet? Eféle kólika esetében meg kell görbülni. Ne is berzenkedj ellene, csak azért, mert más ajánlja.
Én ugyan nem görbülnék meg a helyébe.
Na?
Csipolnával úgy látszik, nem látszik.
Bravo!
Úgy, fiacskám! Erőj szépen a helyedre! A számtani mutatványtól minden esetre elment a kedve. Ha itt írástudatlan emberek akadnak, játszunk inkább mást. Há, most önök veszik át az irányítást. Jelöljenek meg egy tárgyat. Bármi legyen az, egy karóra, egy csat, egy gyűrű, amelyet elrejtenek itt a teremben bárhol. És én ígérem, hogy megkeresem és fölmutatom. Nos, mi legyen az a tárgy?
Ez az égkövestű.
Helyes! Miközben én önöknek hátat fordítva fölhajtok engedelmükkel feszültségem feloldására egy poárka konyakot, önök hang nélkül elrejtik az égkövestűt, és szólnak, ha kezdhetem a keresést. Egészségükre!
Milyen sokat iszik.
Nos, keresheti, Csipolla mester.
Kereshetem?
Igen.
Igazán boldog. Egy kísérőt kérek, akinek semmi egyéb dolga nincs, mint hogy gondolatait erősen az elrejtett tárgyra összpontosítsa, és jöjjön mögöttem.
Talán majd én, jó?
Köszönöm. Indulatunk. Nagyon kérem, hogy el ne árulják a titkukat, de azért mindannyian akarják, hogy megtaláljam az égköves tűt.
Tessék csak adni, hadd keressem.
Mostantól én vagyok a szenvedő, a befogadó, az engedelmeskedő fél, akinek kikapcsolódott az akarata, aki nem tesz egyebet, mint hogy a néma levegőben remegő közakaratot teljesíti. Én, aki eddig parancsoltam és akartam, most csak engedelmeskedem. A szerepek tehát megcserélődtek, de ez egyre megy. Az a képesség, hogy túllépjünk önmagunkon, hogy eszközzé legyünk, hogy a legfeltétlenebbül és legteljesebben engedelmeskedjünk, csak fonákja a másiknak, hogy akarjunk és parancsoljunk. Mindkettő egy és ugyanazon képesség, parancsolás és engedelmesség egy lényegűek. Föloldhatatlan egységet alkotnak. Aki engedelmeskedni tud, azt tud parancsolni. És megfordítva, az egyik benne foglaltatik a másikban, ahogy a tömeg és vezér benne foglaltatik egymásban, de a teljesítmény, a rendkívül ilyen nehéz és idegfeszítő teljesítmény az övé, a vezéré és rendezőé, akiben az akarás engedelmeskedéssé és az engedelmesség akarássá lesz, tehát éppen elég nehéz a dolga.
Bizonyosan megtalálja a tűt.
Megtalálja? Csak hogyan megtalálja, miért?
Majd meglátjátok, hiszen mindannyian akarjuk.
Rendkívül ilyen nehéz a dolgom. Akarás és engedelmesség. Itt van. Az ön cipőjében, asszony.
Bravo!
Ez íme!
Ő csak engedelmeskedett. Bravo!
Angiolieri asszony elévé? Nyújtja felé a tűt.
Szállásodban, előképp zavarban.
Ajándékomat, hódolatom jeléjük. Engedelmeskedésből egyelőre. Elé!
Asszonyom, aki tud látni, az megpillanthatja az ön bájos homloka körül a fénykört, amely, ha nem csalódom, egykor erősebb volt, mint ma.
valami lassan elhalványodó fény, szót se, ne segítsen. Aki ön mellett ül, ez a férje ura, ugyebár?
Igen, ő a férjem.
Ön a férjem, meg a hölgynek is boldogsága tökéletes. De ebbe a boldogságba emlékek nyúlnak bele, fejedelmi emlékek, a múlt. Asszonyom, az ön jelen életében úgy látom, jelentéken szerepet játszik. Egy királlyal áll összeköttetésben, nem keresztezte egy király valaha az ön élet útját?
Király? Nem. Az éppen nem.
Nem. Nem király. Durván és tisztázatlanul fogalmazok. Nem király. Nem fejedelem, de mégis. Fejedelem magasabb szférák királya. Egy nagy művész, akinek az oldalán ön egykor...
Kérem,
ön ellent akar mondani. Pedig nem teheti. Nos hát, egy nagy világhírű művésznő volt az, akinek szent emlékezete az ön egész életét beárnyékolja és megvilágosítja. Ó, neve... Szükséges néven neveznem őt, kinek dicsősége régóta az ájéval egy és vele együtt. Halhatatlan.
Tudjátok, gyerekek, Angelini asszonynak nem is ön régi, a legnagyobb olaszínész.
Alszanak, ezt már unják.
Nos hát, én mégis kimondom a nevét. Eleonora Duse!
Igen.
A tapsvihar hazafias tüntetéshez volt hasonló. A teremben csak nem mindenki ismerte Angiolieri asszony nevezetes múltját. Csak az volt a kérdés, mennyit tudott Cipolla maga is róla? Mennyit nyomozott ki Torréba való érkezése után az első rutinszerű körülszaglászásnál? De nincs semmi okom szemünk előtt végzetévé növő képességeit az észszerűség alapján kétségbe vonni. Nem sokára szünet következett, és parancsolónk visszavonult.
Gyerekek, ébredjetek fel szépen. Elég volt, most már hazamegyünk.
De igazán, hadd maradjunk.
Nem tudhatjuk, mi következik még. Olyan mulatságos, hadd maradjunk.
Meg, mi lesz a szünet után.
Rendben van, maradjunk még egy kicsit.
De miért?
Erre a kérdésre a leghelyesebb lenne egy másik kérdésre felelni. Miért maradtunk itt Torréban? Ha már általában nem utaztunk el, logikátlan lenne egy részletkérdésben ezt tenni. Nem tudhatjuk, mi következik még.
Ciao!
Nevetséges, izgalmas, csodálatos kísérletek hosszúra nyúló sorozatában, mely éjféltájt még javában folyt, az érdektelentől az iszonyúig minden megnyilvánulását láttuk e természetes titokzatos területnek, a hipnózisének. A groteszk fordulatokat feszülten követte a kacagó, térdére csapó, tapsoló közönség, amely szemmel láthatóan egy erős öntudatú egyéniség varázsa alá került. És egyre kevésbé háborgott Cipolla diadalainak az egyénekre és az egész közönségre nézve sajátosan megszégyenítő jellege miatt. A diadalok előidézésében két dolog játszott főszerepet. A konyakos pohárka és a karmos fogójú lovagló ostor. Nem felejtem el a megindító és kísérteties komikumú második jelenetet Angiolieri asszonnyal. A lovag nyilván hamar észrevette a hölgy légies ellenállás képtelenségét hatalmával szemben, és most újra kiszemelte őt.
Asszonyom, ön most feláll székéről, és követ engem. Jön! Utánam!
Igenis. Igen.
Igen.
Ön miért nem akadályozza meg? Szóljon vissza, sire. Szólítsa nyugodtan a kereszt nevét. Tartsa vissza.
Sofronia. Sofronia.
Jöjjön. Uram, ne hagyja. Kiáltson rána, kiáltson.
Sofronia.
Elviszi.
Hiába kiáltott.
Kicsalja a teremből.
Az ördögbe is. Sofronia, megállj!
Elég!
Asszonyom, köszön. Uram, ime a hitvese. Sértetlenül visszaszolgáltatom a kezébe hálás köszönetem kíséretében. Óvja férfiassága minden erejével a kincset, mely egészen az öné, és éberségét hevítse a megismerés, hogy vannak hatalmak, melyek erősebbek az értelemnél és az erénynél, s csak kivételképpen járnak együtt a lemondás nagy lelkűségével.
Sofronia!
Most pedig táncolni fognak. Na, ki kezdj el? A mi kedves nyelvészünk, aki közben kigyógyult görcseiből. Nem lesz vele nehéz dolgom, bizonyára örömestől adja a gyönge lábon álló önrendelkezési képességét. Büszke lesz rá, hogy a rök tönös maga elengedés és akarat nélküliség példaképe. Na?
Itt vagy, fiacskám.
Táncolj! Táncolj! Steppet! Együtt szóljon szép lassan. Táncolj!
Miért mindig ugyanaz, aki szót fogad neki?
Igen, bizonyos mértékig furcsa. De hát
táncol, látjátok.
Tessék, tessék, lehet csatlakozni hozzá. És ön is. Állj! Táncolj!
Rendben van, táncoljanak. Én egyébként nem vagyok ide valós. Én római vagyok, érti? Cipollau. Római illetőségű. És azt szeretném kérdezni magától, hogy vajon vállalkozik rá, hogy akkor is táncra kényszerítsen engem, ha én nem akarom?
Hát ezzel némileg megnehezíti a feladatomat, de akkor is táncolni fog, ha nem akarja. Táncolj! Táncolj! Biztosíthatom önöket, hogy ezek a szótlan helyeújjázók egyáltalán nem fognak utólag kimerültséget érezni, akár meddig is ropják. Ugyanis tulajdonképpen nem is ők ropják, hanem én. Az én energiám fogy. Én szenvedek. Nos, kedves Rómából jött honfitársam. Táncolj! Táncolj! Miért ez a törvés? Szabadságnak mondom ezt az önmagad fölötti erőszakot. Egy kis táncocska. Fáj már minden tagod az ellenállástól. Nem ismered az engedelmesség gyönyörét. No lá, hiszen táncolsz már. Vége az ellenszegülő harcnak, és jön puszta élvezet!
Pompás, pompás! Táncol már a római is!
Bravo! Tessék követni a példájukat! És ön is!
Táncol, mindenki táncol!
Úgy van! De hogy ne legyen unalmas, közben lássunk még valami mást is!
Milyen?
Látjátok, most már mindenki szót fogad neki, és nem csak mindig ugyanazok. Hát képzeltétek volna, hogy ilyen vidám lesz ez az este.
De!
Most mindenki
Csipolyának, a pincérnek.
Csipolla az Esquisito Máriójának intett, a gyerekek barátjának. Intett hívogató mozdulattal, úgy szokás, az orrelé tartva, s hol hosszan előre meresztve, hol forgassa körbítve mutatóját.
Gyere! Gyere!
Mi sem természetesebb, mint hogy Mário, ha kissé vonakodva is, de engedelmeskedett a hívásnak. Ezt már a mestersége is megkövetelte. Azon kívül lelkileg teljes képtelenség lett volna, hogy egy ilyen dicsősége csúcsán trónoló férfiúnak, mint amilyen Csipolla volt e percben, vonakodjék a jeladását követni. Tessék elképzelni egy zömök testalkatú, 20 éves fiatal embert. Haja rövidre nyírt, homloka alacsony, szeplős nyergű benyomott orr, vastag ajkak. Ez a duzzadt száj a függönyös szemmel együtt valami primitív mélabút árasztott el az arcán. S talán ez volt az oka, hogy mi kezdettől fogva vonzottunk Márióhoz, aki a lépcsőkön fölérve most megállt a lovag előtt.
Fiacská, ilyen későn ismerkedünk meg. Hidd el nekem, hogy én már ismerlek téged. Igen, igen. Régóta figyellek, és úgy látom, kiváló tulajdonságokkal dicsekedhetsz. Hogy is feledkezhettem meg rólad? Tudod, a sok munka. De mondd csak, hogy is hívnak? Csak a keresztnevedet akarom tudni.
Mário a nevem.
Mário. Nagyon jó. Elterjedt név, klasszikus név, egyik azoknak, amelyeket a haza megszentelt hagyományai őriznek. Bravo! Légy üdvöz!
Miért emeli fel a karját?
Így üdvözölték egymást egykor a rómaiak.
Mennyit iszik, pedig már elég ittas.
Na lássuk, mi lesz a következő varázslat.
Nos hát, kedves Mário, nagyon szép, hogy eljöttél ma este, és hozzá még ilyen csinos sálat csavartál a nyakad köré. Remekül áll az arcodhoz, és bizonnyal sikered lesz vele a szép torrei lányoknál.
Neki!
Azzal a szép fiúval ott nem sokat törődünk. Nyilván féltékeny a kendőd várható sikerére. Ha nagyon akarja, majd eszébe juttatom a hascsikarását. Hát mondd csak, kedves Mário, ma este szórakozol, igaz? És nappal egy rövid áru kereskedésben szolgálsz ki. Jól mondom?
Egy kávéházban.
Mi több? Egy kávéházban. Csipolla ez egyszerre. Mellé talált? Tehát pincér vagy, pohárnok, egy Ganimédesz. Na, ezt már szeretem. Ismét egy klasszikus vonás. Légy üdvözz!
De azelőtt egy ideig csak ugyan egy üzletben szolgáltam ki.
Egy rövid áru üzletben.
Fésüket és keféket árultunk.
Hát nem megmondtam. Csipolla még, ha mellé is talál, bizalom gerjesztő módon teszi. Mondd, bízol te bennem?
Talán.
Ez fél válasz, arcodon az árkózottság, a szomorúság jelét látom, váruld el nekem, bánatod van.
Nincs, uram.
Bánatod van,
Azt hiszed, nem látom, csipollát akarod lóvá tenni, ja? Persze. A lányok, holmi fehér cseléd, szerelmi bánatod van.
Nincs.
Rendben!
Ebből elég.
Jó is volna. Meg akarsz szökni? Ganimédesz, ha itt maradsz, nem bánod meg. Megígérem neked, hogy meggyőzlek bánatod alaptalanságáról. Az a lány. Na, hogy is hívják? Várj csak. Szemedben olvasom a nevét. A nyelvemen van már, s magad is. Rögtön kimondod.
Szilvestre!
Mennyi kotnyeles ember. Mennyi kotnyeles kakas, amelyik folyton kukorékol. Az ajkunkról orozza el a nevet. Az enyémről és a tiédről. És még azt hiszi a jábbor, hogy joga van hozzá. Ha? Oda se neki. De szóval Szilvesztra. A te Szilvesztrát. Ha. Szólj már. Ez aztán a lány, mi? Halódi kincs. Elakad a lélegzetet, ha ránézel, ahogy jár. És amikor hátat fordít neked a kerek karja, amikor most és a fejét hátra veti, és a haját kirázza a homlokából. Igaz? Tehát ez a Szilvesztra okoz neked gondot, vagy jobban mondva, miatta csinálsz gondot magadnak. Ez különbség, kedvesem. Súlyos alatba esett különbség, hidd el. Azt gondolod talán, hogy mit ért ez a csipolla a szerelemhez a maga testi hibájával? Tévedsz? Nagyon is jól ért hozzá, átfogó és alapos módon ért hozzá, ajánlatos meghallgatni szerelmi ügyekben a tanácsát. De hagyjuk csipollát, hagyjuk ki őt egészen a játékból, és gondoljunk csupán a te elragadó Szilvesztrádra. Micsoda? Talán holmi kukorikuló kakast helyez fölébed, és az vidáman kacag, amíg te sírsz. Fölébed. És ilyen jó érzés, ilyen megnyerő ifjú fölé, na, ez igazán nem valószínű, ezt mi jobban tudjuk, már mint én és a kislány. Ha én az ő helyébe képzelem magam, igen, az ő helyébe is, és választanom kell egy pomádés hajú kakas, egy olyan szemétdombon kukorékoló ficsor, és egy Mário, egy fölszolgáló lovak között, aki finom udaságok között mozog, és igaz, forró érzéssel szeret engem. Esküszöm, nem nehéz a választás az én szívemnek. Nem lehet kétséges, hogy kinek kell adnom. Hogy kinek adtam már régen. Egyes egyedül. Kinek? Ideje, hogy belásd, de szívem választatja. Ideje, hogy jobban megismerj. Kedvesem, Mário. Mondd meg nekem, ki vagyok én?
Szilvesztra. Szilvesztra.
Ha?
Csókolj meg. Szabad. Szeretlek. Csókolj meg.
Szilvesztra.
Mário fölriadva hátra tántorodott. Állt és bámult hátrahajló testtel. Két kezét megcsúfolt, ajkára szorította. Cipolla ölébe kulcsolt kézzel, vál rezegtetve nevetett. Aztán a fiú lerohant a lépcsőn, lentről visszafordult, és...
Orvost!
Utat! Utat! A gyendőrök!
Ez volt az! Ez a fickó! Tartóztassák le!
Nincs itt orvos!
Jön már!
Doktor úr, az Isten szerelmére, gyorsan!
Ezen ugyan már nem...
Gyerekek, menjünk! Szabad? Engedjenek, most már csak ugyan hazamegyünk.
De miért? Ez már a vége volt.
Igen, kedvesém, ez volt a vége. Azt hiszem.
Doktor úr!
Vége van.
Mondtam már, hogy menjünk. Szabad? Szabad lesz? Szabad? Rettenetes. Szörnyű befejezés.
Igen. És mégis... felszabadít.
Hát, hogy beszélhet így?
Nem tehetek róla. Felszabadítom.
Mário és a varázsló. Thomas Mann elbeszélésének rádióváltozatát hallották. A szereposztása következő volt. Az író Bács Ferenc, Cipolla lovag Gáti József, Mário Gyabronka József, az író felesége Földi Teri, kisfiú Láng Balázs, kislány Várszegi Nikolett, hazafias úr Bicskei Károly, Angiolieri asszony Káldi Nóra. Közreműködött Bazilides Zoltán, Bérci Krisztina, Dobák Lajos, Jókati, Sugár László, Szilassi Gyula. Zenei munkatárs Hegedűs Emmi. A felvételt Bán Péter és Rangó Orsolya készítette. A rendező munkatársa Csillag Judit és Orbán Jenő. Szerkesztő Vágó Péter. Az elbeszélést Sárközi György fordításának felhasználásával rádióra alkalmazta és rendezte Török Tamás.
A Novella Rádió változata 1984-ben készült, és legutóbb 1985. január 26-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
Elindult az Anyai Örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap 2 éjszakás pihenés a Szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
Reklámot hallottak.